kegyelem és irgalmasságra sék minnyájunknak bőségesen, Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól, ami urunktól. Amen. Áldott légy, Urunk, hogy a karácsonyi ünnep sok múló öröme fölött van egy örök örömünk ezen az ünnepen. Ez az öröm benned van. Ennek az örömnek forrása te vagy. Kiapadhatatlan szeretet, mindenre elégséges kegyelem, testet öltött íge, vezérünk, pásztorunk, üdvösségünk. Áldott légy, Urunk, hogy megismerhettünk. Áldott légy, hogy elfogadtál bennünket tanítványaidnak, tanúidnak. Úgy szeretnénk hitelesen tanúskodni rólad, olyan hitványan tesszük ezt sokszor. Bocsásd meg, ha szégyent hozunk nevedre, és segíts minket úgy feltöltekezni lelkeddel, erőddel, békességeddel, a benned való örömmel, hogy áttessék rajtunk a te dicsőséget. Neked ajánljuk föl ezt az órát is. Itt vagyunk, üresen, sok kudarcunkkal, kevés eredményünkkel, te rád szorulva, teljes bizodalommal, előtted leborulva. Tölts fel bennünket. Áldj meg bennünket, költözz a szívünkbe, és gyere velünk az úton tovább. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján szólni kívánok hozzátok, testvéreim, ezen a mai estén szent lelke segítségét kérve, amint írva található az Máté evangélium a 20. részének 25-től 28-ig terjedő verseiben.
De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
Jézusnak ezeket a szavait tulajdonképpen mind a négy evangélista följegyezte. Nem egészen azonos szövegösszefüggésben, és nem szó szerinti azonossággal, de nyilvánvaló, hogy ugyanarra, vagy Jézusnak többször elmondott hasonló megnyilatkozására emlékeznek vissza az evangélium írók, amikor mind a négyen tovább adják számunkra is közvetítik Jézusnak ezt az üzenetét. Máté és Márk evangéliumában ott találjuk ezeket a szavakat, amikor Jézus utoljára megy föl Jeruzsálembe a tanítványaival, megy a nagy hétre meghalni. Mondja is nekik, már harmadszor mondja, hogy az emberfia emberek kezébe fog most adatni, megkínozzák, megölik, de harmadnapra föltámad. Mintha nem mondta volna ezt már eddig is, mintha most se nekik mondaná, a tanítványok egyszerűen nem hajlandók ezt tudomásul venni, nem veszik komolyan. Most sem, harmadjára sem. Hanem azon álmodoznak, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, és most valósítja meg Isten királyságát ezen a földön, és ebben a királyságban maguknak is előkelő helyeket álmodnak meg a tanítványok. Jézusnak rokonai voltak János és Jakab, Zebedeus két fia, akik megkérték az édesanyjukat, hogy járjon már közbe Jézusnál, hogy amikor eljön az ő dicsőséges királysága, akkor hadd üljön az egyikük jobb kéz felől, a másikuk bal kéz felől. Jézus nem ígéri, hogy ezt fogja tenni. Mégis megharagszik Jakabra és Jánosra a többi tanítvány, hogy ezek már is ki akarják használni, hogy ők Jézusnak rokonai, ők próbálnak a leendő királyságban már is előnyökhöz jutni. Rangvita kezdődik a tanítványok között, ki a nagyobb. És akkor mondja Jézus, hogy ki a nagyobb. Hát igen, ezen a világon mindenki nagy akar lenni. És tudjátok, hogy a világ urai, királyok, császárok, bármilyen néven tisztelik őket, uralkodnak az alattvalóikon. Belőlük élnek, szolgálatukba állítják őket. Lukács hozzáteszi, hogy mindeközben jótevőknek hívhatják magukat. Testvérek, nem változott a világ. A világ mai urai pontosan így csinálják, és mindig is így fogják csinálni, tisztelet egy-két rendkívüli kivételnek, nagyon ritka kivételnek, akik a hatalomra pályáznak, ezért pályáznak rá, hogy ők élvezzék sokak munkájának a gyümölcsét, hogy sokak fölött uralkodhassanak, parancsolhassanak, hogy mások halljanak meg értük adódó, nehéz, kritikus helyzetben. Az alattvalók halnak meg a királyért. Ez ennek a világnak a megszokott rendje, mondja Jézus, és ezen csak erőszakkal lehetne változtatni, az nem az én eszközöm. Én mást mondok nektek. Én Isten országába hívlak benneteket, ahol ennek a fordítottja történik. Ahol az erősek szolgálnak a gyöngéknek, ahol a nagyok hajolnak le a kicsikhez, hogy fölemeljék őket, ahol a király adja életét a rábízott népért. Én ebbe az országba hívlak benneteket, ennek az országnak a törvényei szerint próbáljatok élni. Mert ugye látjátok, hogy én is ezt teszem. Hogy az emberfia sem azért jött a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és majd válságul adja életét sokakért. Lukács és János Jézusnak ezeket a szavait az utolsó vacsora keretében helyezi el. Nem lehetetlen, hogy Jézus többször is beszélt erről, ismerve a tanítványokat, ismerve magunkat, az örök embert, erre újra meg újra szükség lehetett, hogy Jézus ezt tisztázza. Hát az utolsó vacsorán is mondja Jézus, Lukács szerint, szerintetek ki a nagyobb? Mert az utolsó vacsorán is rangvita tört ki a tanítványok között. Az utolsó vacsorán ki a nagyobb? Szerintetek ki, teszi föl a kérdést Jézus, az-e, aki az asztalnál ül, vagy az, aki az asztalnál ülő körül forgolódik, szolgál? Hát nyilván az a nagyobb, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan voltam köztetek, mint aki mindig körülöttetek forgolódott és szolgált. Nem vettétek észre? János jegyzi fel az utolsó vacsorának egy különös mozzanatát. Leül Jézus a tanítványaival, és kezdődnék a páska vacsora a maga szokott előírt rendje szerint. Már tudták a tanítványok, hogy miután mi következik, melyik fogás után, melyik fogás jön, melyik imádság után, melyik imádság, melyik pohár után, melyik pohár, melyik áldással. Mielőtt elkezdődne a Páska liturgia, Jézus fölkel az asztaltól. Egy kendőt köt a derekára, vizet tölt egy kőedénybe, és sorba szólítja a tanítványait, gyertek ide, és megmossa a lábukat. Mikor vacsorára vendégeket fogadtak, az akkori Izraelben a házigazda szolgái a vendégek lábát megmosták. Akkor ugye nem viseltek cipőt meg harisnyát, hanem hát sarúban jártak, és a por beleette magát a bőr pórusaiba, viszketett, büdös volt, kellemetlen volt. Megmosták a kedves vendég lábát, nem a házigazda, hanem a szolgák. Hát itt most kimossa meg. Jézus van együtt a tanítványaival. Egyetlen egy tanítványnak nem jut eszébe, hogy ő mossa meg a többiek lábát. Miért pont ő? Miért nem a másik? Hát ő semmivel nem alacsonyabb rendű, mint a másik tanítvány. Hogy jön ő ahhoz, hogy megalázza magát, és ő mossa meg a többiek lábát? Jézus fölkel, és megmossa mind a 12 tanítvány lábát, Júdásét is. A tanítványok nem tudnak szóhoz jutni, csak Péter, az örök, hevülékeny, a többiek nevében is szót emelő tanítvány. Uram, ezt nem teheted meg, hát ennek fordítva kéne lenni. Nem, mondja Jézus, te ezt most nem érted, egyszer majd megérted. Ha nem mosom meg a lábad, semmi közünk nincs egymáshoz. Uram, ne csak a lábam, a fejem is mosd meg. Arra már nincs szükség, Péter. De azt szeretném, ha látnátok, hogy ti, akik engem úrnak és mesternek hívtok, és jól teszitek, mert az vagyok, mondja Jézus. Szeretném, ha látnátok, hogy én, aki uratok és mesteretek vagyok, megmosom a lábatokat. Mert ez a természetes rend az Isten országában, így van ez jól. És ez ábrázolja ki azt, amit én egész életemben tettem. Példát adtam nektek. Majd ti is ezt tegyétek. Ez az Isten országa. Igen, érdemes így végig gondolni Jézus életét. Istállóban született, ismeretlenségben nőtt fel. Nem robbant bele ebbe a világba, nem a királyi palotában született, és nem várta senkinek a hódolatát. Valószínűleg fiatal korában halt meg József, a nevelő apja. Utoljára a 12 éves Jézus történetében találkozunk vele, Józseffel, később nem. Hát a legvalószínűbb magyarázat, hogy azért, mert nem volt már az élők sorában. Eszerint Mária magára maradt sok gyerekkel. Jézusnak 4 fiútestvérét fölsorolja a Biblia név szerint, és mondja, hogy lánytestvérei is voltak, tehát legalább 2. A népes családnak a fönntartója József nem élt. Kire maradt a család fönntartása? A legidősebb fiúra, Jézusra. És amíg a testvérei föl nem nőttek, addig az Isten fia, a Messiás, otthon az ácsműhelyben kereste a kenyeret a családra. És itt telt el 30 év. És nem gondolta, hogy egész más kéne csinálnia, és nem gondolta, hogy ez rangon aluli, hát ő Messiásnak jött. Nem. Ő ott az ismeretlenségben ebben a kis galileai városkában, Názáretben, egy ácsműhelyben dolgozott és tartotta el a családot, amíg a testvérek föl nem nőttek. És akkor kapta az indítatást Istentől, hogy most kezd el azt a munkát, amire küldtelek. Vedd át keresztelő Jánostól a stafétabotot, és hirdesd meg, hogy a mennyek országa föld közelben van. Jézus elindul. Még nincs együtt a 12 tanítványa, néhány tanítványa van, amikor a családot meghívják Mária rokonságába, egy lakodalomba. Kána városkában történik az eset. A lakodalom az akkori idők szokása szerint több napig tart, közben a házigazdának elfogy a bora. Iszonyatos szégyen, bajban van. Közlik Máriával, a rokonnal. Mária szól Jézusnak. És tudjátok, hogy Jézus az atyával tanácskozva nem egyszerűen Mária szavára, de az általa szóba hozott ínségen Isten akaratából és Isten hatalmával segítve borrá változtatja a vizet. Segít. Szolgál. Nem is akarja, hogy nyilvános legyen, hogy ezt ő tette. Maradjon csöndbe. De a tanítványok tudtak róla, és ezt az első csodát isteni jelnek tekintették, olvassuk János evangéliumában, és ettől kezdve hittek benne a tanítványai. Hát ezt akarta Jézus. Tulajdonképpen minden kis csodájával egy nagy csodát akart felmutatni, arra akarta a figyelmet felhívni. Minden apró segítséggel a nagy segítségre akarta a figyelmet ráirányítani, hogy Isten kegyelme megjelent köztetek. Isten országába most lehet belépni. Higgyetek az evangéliumban. Aztán tudjuk, hogy Jézus tanítóként járta végig Galileát, Júdeát, Samáriát, a Jordánon túli vidékeket, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Nem ünnepelt nagy rabbiként, hanem egyszerű vándor rabbiként. Vándor tanítóként, akinek nincsen otthona, és nincs állandó jövedelme. Jézust időnként meghívták, elfogadta a meghívást, ott ettek. Ott szálltak meg, ahol szívesen látták őket. Aztán azt olvassuk, hogy a követői közt voltak, akik a vagyonukból támogatták őt. Jézus elfogadta, amennyivel támogatták, abból végezte a munkáját. Közben haza jártak, és az otthoni dolgaikat is intézhették, Jézus is, a tanítványai is. Egyszerű vándor tanítóként nincs telenül. Máról holnapra élve szolgált. Arról beszélt, hogy Isten ezt a világot kegyelmébe fogadta, hogy Isten amnestiát hirdet az ellene fordult emberiségnek, hogy Isten megbocsátja mindenki bűnét, bármit kértek Jézustól, általában ezzel kezdte a válaszát, hogy ne félj, megbocsáttattak a te bűneid. Azt üzeni az Isten, hogy szeret. Na de hogy ezt az emberek érezzék, hogy ez kézzel fogható legyen, hogy Isten nem követelni akar tőlük. E világ iszonyatosan bonyolult és teljesíthetetlen követelményrendszerén túl még az Isten is követel valamit, hanem hogy az Isten segíteni akar, hogy ezt érezzék a bőrükön, Ezért Jézus minden bajba jutott emberen segített, akivel összehozta az élet, az útja, a küldetése. Rengeteg beteg ember gyógyított meg, mindenkit, akit hozzá vittek. Minden beteget meggyógyított. Nem ezért jött a világba, hogy a betegséget száműzze, de hogyha volt ott egy bajba jutott ember mellette, akkor rögtön rátette a kezét, különösen ha kérték, és segített. Érezzék meg az emberek, hogy jót akar az Isten, és figyeljenek arra, amit üzen, hogy az, aki meggyógyítja a testet, a lelket is meg tudja gyógyítani. Az, aki megsimogatja őket, békességet tud adni a léleknek. Az, aki e földi életben megtartja, vagy e földi életbe visszahozza az elhunyt Lázárt, az örök életet ígér. Jézus tehát szolgált közöttünk, és mindig ahhoz ment oda, aki a legnagyobb bajban volt. Így együtt volt a gyülekezet, mint ma este mi, és Jézus szétnéz, és észreveszi azt, hogy ki ott a legnyomorultabb, a legbetegebb, a legelesettebb gyereki, és meggyógyítja a görbet asszonyt. És megmenti azt, akit halálra akarnak kövezni. És védelmébe veszi, akiket gyaláznak, szidnak, akár a tanítványait. Jézus minden alkalommal síkra szállt a tanítványai mellett, ha bántották őket. De bárki mellett, akit bántottak. Érezzétek meg, hogy azért jöttem, hogy segítsek, hogy szolgáljak nektek. Jézus számtalanszor bántották, semminek nevezték, időnként meg akarták kövezni, ezt Jézus mind megbocsátotta. Azt mondta, hogy egyetlen bűn van, amire nincs bocsánat, és ez nem az én ellen elkövetett bűn. Én mindenkinek megbocsátok, aki engem bánt. De aki azt az Istent, aki engem küldött, azt a lelket, aki bennem van, ördögnek nevezi, aki az Isten felé nyújtott mentő kezére ráüt, azt az embert nem lehet megmenteni. Azért nem, mert ő nem fogadja el a segítséget. Erre nincs bocsánat, hogy az Isten felénk nyújtott kezére ráütünk, hogy az Istentől küldött szabadítót mi megtévesztőnek, gonosznak tartjuk, hogy őt megkerülve másutt akarjuk az életútját megtalálni. Erre nincs segítség. De ha magát Jézust bántotta bárki, azt ő megbocsátotta. A kereszten is megbocsátotta, imádkozott azokért, akik őt keresztre feszítették. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Nem volt benne gonoszság, önzés, hiúság, bosszúvágy. Nem volt benne. Tudta, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, és segített. Mondom, a mindennapi gondokban is, csak egy példát hadd említsek még utoljára, hogy amikor nagy sokaság követte és hallgatta a tanítását, és késő este már nem tudtak volna hazamenni, mert az egész éjszaka ráment volna, akkor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ültessétek le a sokaságot, és adjatok nekik enni. De miből, Uram? És Jézus megszaporítja a kenyeret, és jól lakatja a sokaságot. Nem tudjuk pontosan, hogyan. De az esetet minden evangélista följegyzi. Jézus meg akarta mutatni, hogy ő tudja, hogy az emberek közben megéheztek. És tudja, hogy az éjszakai út fárasztó és hosszú és veszélyes. Neki szívügye, hogy ezek az emberek, akik őt hallgatják, jól érezzék magukat. És érezzék azt, hogy az Isten szereti őket. Nem egyszerűen kioktatja és aztán elküldi, hanem kegyelmébe fogadja őket. Érezzék meg az emberek, és ezért Jézus megvendégeli az 5000 embert. Nos, így jutunk el az utolsó hétig, így jutunk el a lábmosásig, amit már az előbb említettem, és így jutunk el Jézus utolsó szolgálatához, amikor a kereszten megáldozta magát. Az evangéliumok többféleképpen interpretálják Jézusnak ezt a kereszthalálát. A legismertebb ugye az, amit az akkori zsidó ember átélhetett, hogy minden bűnnek megvan a büntetése, és ha az ember halálos bűnt követel, meg kell halnia. Illetve megtörténhet, hogy a maga élete helyett egy másik életet áldoz föl, életért életet, és akkor ő bocsánatot nyer, és újrakezdhet, mehet tovább. Az engesztelő áldozatnak ez volt a gondolati lelki háttere, és ezt az engesztelő áldozatot gyakorolták évszázadok óta Izraelben, és gyakorolták Jézus korában is. Az én életem helyett ez a bárány hal meg, fogadd el, Istenem, ezt az életet az én életem helyett, és adj nekem lehetőséget, hogy újrakezdjem az életemet. Nos, nyilvánvaló, hogy az állat áldozat csak kifejezhetett valamit, a megváltásra szorultságunkat, és Isten kegyelmét, hogy ő nem akarja az életünket elvenni, hanem azt szeretné, hogyha megbánnánk az eddigi életünket, elhatárolódnánk tőle, és újra kezdenénk. Ez az áldozati kultusz ezt a lelki tartalmat fejezte ki jelképesen. És Jézus áldozata, mondja az Új Szövetség, nem jelképesen, hanem valóságosan ezt fejezi ki, hogy egy ember, az Isten fia, az az ember, akiben Isten a maga lelkét költöztette és küldte el hozzánk az ő teljhatalmú követeként, az az ember áll oda Isten ítélő széke elé, és veszi magára az emberiség ítéletét, a tiedet is, az enyémet is. Megáldoztatik miattam, helyettem, érettem. Ez a legismertebb és nyilván a legmélyebb, és Izrael hitvilágában ősidők óta benne gyökeredző és Jézus korában is jól érthető tartalma, üzenete. Jézus azért halt meg, hogy magára vegye mindnyájunk bűneinek ítéletét, hogy nekünk már ne kelljen örökre meghalnunk. Engedjétek meg, testvérek, hogy mégis kicsit talán furcsa, hogy az erősebb színek mellett halványabb színekkel mégis megpróbáljam másképp is megfogalmazni Jézus kereszthalálának a titkát, ami talán némelyik mai emberhez közelebb áll. A mai embert zavarja az előbb elmondott szimbolikában, hogy most hogy is van, akkor az Isten haragszik a világra, az Isten csak igazságos, kérlelhetetlen, muszáj itt valakinek meghalnia. És akkor valahonnan jön egy Jézus, aki kiengeszteli az Istent, és akkor azt mondja az Isten, hogy minden rendben van. Hát hogy van ez? Szeretném más szavakkal is elmondani, halványabban, mint ahogy az előbbi tökéletes szimbolika kifejezi, de talán egy kicsit maibb nyelven, hadd mondjam el még egyszer, másképpen is Jézus kereszthalálának, utolsó szolgálatának a titkát. Az Isten megbocsát. Az Isten nem kérlelhetetlen bíró, hanem édesatyánk. Akinek mérhetetlenül fáj, hogy ennyire elzüllöttek a gyermekei, hogy ennyire elkajszult ez a világ, hogy ilyen gonosz lett az ember, ilyen bizalmatlan ő iránta, és ennyire nem hiszi el, hogy a boldogság útja az, amit ő kínál nekünk. Istennek mérhetetlenül fáj, hogy az ember ennyire megromlott. De honnan tudjuk mi ezt, hogy Istennek fáj? Hát az Isten láthatatlan. Az Isten meg akarta mutatni, hogy ez neki mennyire fáj, hogy ő szenvedve hordozza az emberiség bűneit, és nem akarja az embert elpusztítani, hanem szenvedve elhordozza e világgonosságát. És ezt ábrázolja ki a Golgotai kereszt. Az, hogy Jézus a világ nyilvánossága előtt áldoztatott meg, és nem a láthatatlan világban, itt, ezen a földön, szemmel láthatóan, sokak szeme előtt szenvedett Jézus, benne az Isten, az Atya szenvedése, hiszen benne Isten lelke lakott, Isten fia volt. Benne az Isten szenvedése lett nyilvánvalóvá, és az, hogy az Isten nem akarja elpusztítani a gyilkosokat. Esélyt akar nekik adni, hogy újra kezdjék az életet. Igen, ahogy kicsibe átéljük mi is, hogy minden szülő szenved a gyerekeinek a gonoszsága miatt, te is, én is, ugye, mint szülők, szenvedünk a gyerekeinknek a rosszasága miatt, a bűnei miatt, és ezt szenvedve hordozzuk, és eszünkbe se jut, hogy a gyereknek ezért meg kéne halnia. Nem, nem, nem. A gyerek térjen észhez, ezredszer is térjen észhez, kezdje újra az életet, és én fizetem ki az adósságát, és én szenvedem el a gyerekeim bűneinek a következményét sokszor. Van, akinek ez nagyon zsebbevágó és nagyon szívbe markoló, de egészen természetes szülői áldozat. Próbáld meg efelől az Istent megérteni. Hát ezt teszi az Isten. És ezt mutatta meg a világ nyilvánossága előtt Jézus keresztjében. Szenved és megbocsát, és kegyelmet kínál. Ő hordozza el bűneink következményeit. Jézusnak ez volt az utolsó földi szolgálata, és aztán az ő élete itt a földön véget ért. Derékba tört, 31 néhány éves volt Jézus. De ezt az életet szeretné folytatni bennünk. Ez az ige utolsó üzenete, amikor azt mondja Jézus, hogy ahogy tőlem láttátok, ezt próbáljátok ti is tovább csinálni. Én elkezdtem, ti folytassátok. Igazában Barabásról prédikálva, az ige hirdetésre készülve értettem meg ezt igazán, nagyon szemléletesen. Hadd mondjam el pár szóval. Tudjátok, hogy Barabás volt az a lázadó gyilkos, aki Pilátus börtönében várta a kivégzését, és akit odaállított Pilátus Jézus mellé az ünnepen, hogy a nép kívánságára közülük az egyiket amnestiában részesítse. Pilátus biztos volt benne, hogy nem a rablógyilkost akarják, hanem Jézust, hogy engedje el. Így akart Jézus kivégzésének a kényszere alól felszabadulni. Tévedett. Ez egy meggyúrt, egy manipulált tömeg volt már, amelyik szavazott. És ez a manipulált tömeg, amikor Pilátus megkérdezi, hogy kit engedjek nektek szabadon, és várja Pilátus, hogy Jézust fogják mondani, ez a tömeg egyhangulag azt kiáltja, hogy Barabbást. Hát Jézussal mit csináljak? Feszítsd meg. Jézus meghal, Barabbás szabadlábra helyezik. Ez a Barabbás talán elgondolkodott azon, hogy hogy is került ő szabadlábra. Neki egyenes útja volt a vesztőhely felé, és aztán közben valakivel cseréltek. Valaki más ment a vesztőhelyre, meghalt. Ő életben maradt. Na most talán elgondolkozott, vagy elgondolkozhatott volna Barabbás azon, hogy azt az életet, amelyet eddig ő élt, nem szabad folytatni. Ennek az eddig élt életének a következménye, hogy bebörtönözték és meg akarták ölni. Ebből nem kér a világ, köszöni szépen, rabló gyilkosokra nincs szüksége a világnak. Ezt az életet nem szabad folytatni. Jézus pedig szerte járt jót tévén, és mindenki szerette, kivéve az irigyeit. Jézust szerették volna még nagyon sokan látni, hallani, ráhagyatkozni, segítséget kapni tőle. De Jézus fiatalon meghalt. Ezt az életet kell folytatni. Talán elgondolkozott Barabbás ezen, hogy a saját életét nem érdemes tovább élni, nem szabad tovább élni. Neki Jézus életét kéne folytatnia. A csere így teljes, Jézus meghal helyette, ő pedig Jézus életét folytatja, azzal az indulattal, ahogy Jézus élt. Nem tudjuk, hogy ezt tette-e, valószínűleg nem, mert ha ezt tette volna, akkor följegyezték volna az evangélisták. De tudjuk, hogy Pál apostol például ezt tette. Ő megértette, hogy azt a gyűlölettől lihegő életformát, beállítottságot, vallásosságot, vakbuzgóságot, amit megtérése előtt élt, azt nem szabad folytatni. Hanem azt kell folytatni, amit Jézus félbehagyott ezen a földön. És azt folytatta. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amelyet ebben a testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Jézus az életét az elvetett búzamaghoz hasonlította. Ha a búzamag nem kerül a földbe, egymaga marad. Ha belekerül a földbe, és ott megrothad, elvész, akkor megsokszorozza magát. Miért jött Jézus erre a világra? Miért élt közöttünk, és miért halt meg, és bújt a föld alá? Hogy sok Jézus képű ember hajtson ki az ő áldozatából, hogy sokan folytassák azt az életet, amelyet ő mutatott be és kezdett el ezen a földön, az ő lelkének a segítségével. Azért, hogy ez az élet folytatódhassék, ti bennetek is, én bennem is. Mindnyájunkban, akik hiszünk benne, és lélekben egyesülünk vele, azonosulunk vele újra meg újra, hogy éljen bennünk a Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, hogy van egy olyan ország, ahol a király szolgál az alattvalóknak, és ő adja életét váltságul a többiekért, és nem fordítva. Ez a világ nem ismeri ezt az országot. Ezt az országot te mutattad meg nekünk Krisztusban. Áldott légy, Urunk, hogy így jöttél közénk ennek az országnak követeként, teljhatalommal megbízott messiásaként. És megmutattad, hogy számodra nincs lehetetlen. Te lecsöndesíted a viharzó tengert, hogy ne vesszenek el a tanítványok. Te meg tudod gyógyítani a beteget, és meg tudod sokszorozni a kenyeret, és borrá tudod változtatni a vizet. Te minden bajunkon tudsz segíteni. De te tudtad, és köszönjük, hogy lassan mi is tudjuk, hogy nem itt van az igazi baj, hanem az egész életünk elveszett. Csőttömeg. Az egész életünk céltalan és tökéletlen, ha nincs megbocsátás, kegyelem, ha nem kezdhetünk minden nap újra veled, ha nincs megváltás, nincs nálad készített üdvösség. Áldott légy, Urunk, hogy többet hoztál, mint amit várt ez a világ, és mint amit ma is vár a téged nem ismerő világ. Többet hoztál. A veled való közösségben egy másik világ polgárai lehetünk. Egy fölfelé húzó mágneses erőtérbe kerülhetünk. A veled való közösségben átélhetjük a tökéletes szeretetet, amely mindenre elég. Áldott légy, hogy meghaltál értünk, és áldott légy, hogy feltámadtál, és lelked által kopogtatsz, s ha befogadunk, lakozást veszel bennünk, hogy együtt élhetünk veled, Urunk, és te győzöl bennünk. Áldott légy, hogy te eredményes szolgálatot végeztél ebben a világban, és végzel ma is, és mi magunk csodálkozhatunk rá egymásban, magunkban, hogy te a sötétségből világosságot tudsz fakasztani, a halálból életet, a bűnből szentséget, üdvösséget. Áldott légy, Urunk, és kérünk, hogy amit elkezdtél bennünk is, folytasd, és általunk is folytasd megváltó munkádat a világban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.